Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Amikor bejött ez az új rezsihelyzet, akkor a tulajdonosok nem csak a szép kertről, a homestaging-et szobáról kezdtek el fotókat föltüntetni, hanem elkezdték befotózni a rezsiszámlát, és kitették az ingatlan hirdetésekhez, ami egészen szürreális tapasztalat volt számunkra, úgyhogy gyorsan ki is egészítettük a hirdetési paramétereket az átlagos energia, meg gázfogyasztással, hogy ott is föl lehessen ezeket az értékeket tüntetni, mert szemmel láthatóan a vevők számára ez nagyon-nagyon fontos szemponttá lépett elő.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez itt a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora. Én Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégem pedig Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, akivel értelemszerűen a lakáspiaci trendekről, kilátásokról fogunk beszélgetni. Egy kicsit megnehezíti a dolgunkat, hogy épp beszélgetésünk ideje alatt ismerteti Varga Mihály pénzügyminiszter a kormány sajtó előtt a jövő évi költségvetési terv egy részét, mindent nem tud még elmondani róla, mert bejelentése szerint majd csak év végén válik véglegessé a kötet, illetve az adósságfinanszírozási tervekről, lépésekről is most ad tájékoztatás, és azért okoz egy kicsit nehézséget ez nekünk, mert még nem, most sem tudjuk biztosan, beszélgetésünk idején sem teljesen világos még, hogy például mi lesz a költségvetésen keresztül finanszírozott különböző családtámogatási intézkedésekkel, különös tekintettel azokra, amelyek a lakásvásárlást segítik elő. Annyit mondott erről Varga Mihály, és ebbe talán kapaszkodhatunk egy kérdésre, hogy a babaváró hitellel kapcsolatban, illetve az otthonteremtési támogatása kapcsolatban most még ma, még december 20-án nem tud friss fejleményekről beszámolni, de annyit már most előre jelezhet, hogy a családtámogatási intézkedéseket képes lesz majd finanszírozni jövőre az állam. Ebből nekem azért az jön le, mert családtámogatási intézkedésekben ugyanúgy belefér a SZIA-n keresztül a nagycsaládok számára juttatott támogatás, mint a GED, CSED, egyéb ilyen típusú ösztönző vagy támogatás. Tehát, hogyha ezt megpróbáljuk most megfejteni, és mondjuk abból a forgatókönyvből indulunk ki, hogy csak korlátosan lesz hozzáférhető jövőre, például a babaváró hitel, akkor az idejéhez képest korlátosan lesz hozzáférhető. Ez milyen hatást gyakorolna a lakáspiacra?
Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nézőket, és köszönöm a meghívást. Nagyon izgalmas napokat élünk, és az biztos, hogy nem fog szerintem olyan egyértelműen felszállni a füst meg a köd a lakáspiacról, még a következő néhány hétben sem, mert egy dolog, hogy mik kerülnek bejelentésre, nyilván olyan óriási nagy meglepetésre azért nem számítok, mert a családtámogatások, mármint legalábbis a lakáspiaci vonatkozása az, mint egy zászlós hajója ennek a kormányzatnak, tehát az abszolút benne van a pakliban, hogy átalakulnak bizonyos intézmények, bizonyos támogatások, azt sem tartom kizártnak, hogy bizonyos elemek célzottabbak lesznek, és lehet, hogy kevesebb embert érintenek, de lehet, hogy szélesebb támogatási kör lesz, szélesebb lesz a támogatásoknak az összege, és így összességében ezért fogalmazott úgy a pénzügyminiszter, hogy finanszírozható lesz, tehát hogy nem kér többet enni, pestiesen szólva. Ezt meglátjuk majd a bejelentések fényében, hogy fog alakulni, de ez a mérleg egyik serpenye. A másik serpenyőjében pedig az van, hogy reagál erre, és úgy általánosságban mindenre a lakosság, mert talán kevés olyan része van a gazdaságnak, ami ennyire kitett lenne minden egyes tényezőnek, az inflációnak, a forint-euró árfolyamnak, a bérnövekedési és gazdasági növekedési kilátásoknak, mint a lakáspiac. Mert önmagukban amúgy egyébként az ingatlan árak sosem értelmezhetők. Tehát az, hogy most fölmennek vagy lemennek, az sosem maguktól történnek, hogy a direkt kereslet kínálati tényezők függényében alakulnak ezek, hanem mindig valamilyen más ok az, vagy más okok azok, amikre ezek a változások visszavezethetők. És ennek valóban egyik lényeges eleme az állami támogatásokat tartalmazza, tehát hogy mennyi támogatást kapnak a vevők, illetve hogy mivel tudja ösztönözni például a kormányzat az embereket arra, hogy ne kivárjanak, hanem ha vannak lakás céljaik, mert ugye ez meg a másik része a történetnek, hogy amikor valaki költözésen töri a fejét, vagy úgy érzi, hogy költözni kell, ingatlant kell vásárolni, vagy eladni, az mindig valamilyen élethelyzet változáshoz köthető, és amikor ebből visszalép egy vevő, vagy egy vevőjelölt, és azt mondja, hogy inkább elhalasztom ezt a döntést, az duplán érinti rosszul, egyrészt azért, mert nem tud előrelépni, vagy a lakhatási helyzetét megoldani, másrészt pedig általában ez valamilyen diszkomfort érzetet okoz, mert nem tudja megoldani ezt az élethelyzetét, ami miatt erre a költözés, vagy a lakásvásárlás, vagy a lakáseladás megoldás jelentene. Tehát ezért lesznek ezek izgalmas napok és hetek. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen gazdasági tényezők lesznek azok, amik a 2023-as évet legdominánsabban fogják befolyásolni a lakáspiacon. Itt akár végig is mehetünk ezeken, de azért említés szinten például az infláció az két oldalról gyakorol hatást, mert amikor már egy hétvégi nagy bevásárlás is tízezrekkel drágul, akkor azért az sok mindenre kihat. Megnöveli a várakozásokat, hogy hát akkor az ingatlanáraknak is emelkedni kell, hogyha már egy liter tej vagy egy kiló kenyér is ennyibe kerül. Ugyanakkor a magas infláció megnöveli a hitelkamatokat, és most már egész elképesztő szintet érnek el. A legjobb lakáshitel ajánlatok is 8,5-9%-nál kezdődnek.
Hol van a lélektani határ?
Szerintem a 10% az biztos, hogy egy nagyon komoly lélektani határ, de ebből is ez alapján tulajdonképpen minden relatív, mert szerintem a lakáspiacon az a probléma, hogy nagyon lomhán reagál a piac, tehát a változások nagyon lassan gyűrűznek be, legalábbis az eladó vagy a lakásadásvételek során az emberek fejébe. Tehát emlékezhetünk, hogy amikor 2015-2016-ban megindult a lakáspiaci árnövekedés, akkor még mindig voltak olyan emberek, még talán 2016-ban is, akik azt mondták, hogy fú, most 15-20 millió forintot is el tudok kérni egy belvárosi 50 négyzetméteres lakásért, most kell eladni, mert ilyen sok pénzt még sose kaptam ezért az ingatlanért, és aki mondjuk eladta ennyiért, és nem vett rögtön utána valami mást, az két szék között nagyon könnyen a pad alá esett, tehát az emberek fejében lévő árhorgony, vagy nevezhetjük egy tapasztalati beidegződésnek, hogy mennyit ér az ingatlanom, az mindig lemaradásban van az aktualitásokhoz képest. Most ugye fordult a kocka, és most ez az őrületes drágulás, aminek a tanúi lehetünk az elmúlt hét bő esztendőben, ez most már ősztől stagnálásra váltott át, és 2023-ban nőtt meg a legnagyobb valószínűsége annak, hogy akár bizonyos településeken, vagy bizonyos ingatlan típusonként csökkenésbe fordulhat át az ingatlan piaci árak változása.
Miért a stratégiákról beszélnénk, egy szó erejéig visszatérve a kormány megfontolásaira, azon túl, hogy valóban zászlós hajója az Orbán kormányzatnak a családtámogatás, és azon keresztül pedig a lakáspolitikai intézkedések. Nyilvánvalóan ezzel az építőipar irányába is fönn lehet tartani egy keresletet, hogyha ezek a támogatások megmaradnak, már pedig a jövő évi növekedési kilátások elég szerények. Úgyhogy akármennyire is szűkös a költségvetés mozgástere, valóban ez is amellett szól, hogy fönntartsák ezeket a támogatásokat, hogy akkor az építőipar lakásépítési szegmense felé biztosítani lehet valamekkora keresletet a továbbiakban is. És akkor most érünk vissza a stratégiákra.
Bocsánat, itt még ehhez csak annyit szúrnék közben, hogy mondjuk egy átlagos ember az építőipari teljesítményben nagyon sokat tulajdonít a lakásépítési teljesítményeknek, de egyébként érdekes azt látni, hogy a teljes építőipari teljesítmény, tehát az a sok ezer milliárd forint, amit egy évben létrehoz az építőipar, annak csak kb. 25-30%-át teszik ki a lakásépítések. Nyilván ebben van még hová fejlődni, mert ez annak is a következménye, hogy nem épül annyi lakás, mint amennyire a vevők igényt tartanának, és nyilván, hogyha több lakás épülne, akkor lehet, hogy ezeknek az ára is bizonyos szempontból a megfizethetőbb kategóriába sorolódnának, mert akkor nagyobb lenne a verseny a beruházók részéről. És ez egyébként egy érdekes kérdés lesz, hogy például az építőiparnak most hát nem azt mondom, hogy a visszaesése, vagy várható teljesítmény csökkenése, az hogy fogja érinteni az egyszerű ingatlan tulajdonost, mert aki például a hallgatók, hogy a nézők közül is egy lakásfelújításban gondolkodott az elmúlt egy-két évben, szerintem sokan voltak azok, akik inkább lemondtak erről a tervekről, mert egy egyszerű szakembert vagy mesterembert találni is nagyon nehéz volt. Ez a fajta építőipari konjunktúrának a lezárása, vagy szüneteltetése, ez lehet, hogy segíti például azokat az ingatlan felújítási terveknek a megvalósulását, amiket például a szakemberhiány, vagy egyéb okok miatt elhalasztottak sokan, és nem akarok nagyon csapongani a gondolatok között, de azért itt muszáj megemlíteni, hogy itt az energetika is egy nagyon fontos tényezővé lépett elő. Tehát nem vagyok abban biztos, hogy az építőipart a jelenlegi energetikai krízis, amit Európa ajtaján dörömböl, az nem fog esetleg pótlólagos megrendeléseket okozni lakossági oldalról, mert most már sokkal kifizetődőbbé válik egy lakásfelújítás ilyen energiaárak mellett.
Kétségtelen, ugyanakkor ez a 25-30%-os piaci részesedés, ami a lakáspiacot illeti a teljes építőipari szegmensben, ez felértékelődik, ha azt nézem, hogy közben viszont a beruházás, nagy beruházások oldaláról az állam nagyjából nullára fogja vissza magát. Az ipari beruházások még azért pöröghetnek valamennyire, és nyilván nincs egy az egyben átjárás a területek között, tehát aki a lakáspiacra szakosodott, az nem fog nagy beruházásokban részt venni, és viszont is nagyipari beruházásokra gondolok. De talán mégis az építőipar egészét tekintve a lakáspiac talán most fel fog értékelődni jobban, mint a korábbi években. Tehát a 2022-ben mi volt a helyes stratégia? Hogyha én 2021 végén abban a helyzetben lettem volna, hogy lakást akarok vásárolni, akkor így egy évvel később visszatekintve mi lett volna a helyes stratégia, mit kellett volna választanom? Időzítést, területet, árazást, komfortfokozatot és mindent figyelembe véve, és természetesen ennek az évnek az egészen elképesztő hektikusságát, ami a globális és a lokális folyamatok jellemeztek, úgy a háború, mint az energiaválság, mint a magyar költségvetés helyzete, az uniós vita, és még hosszasan lehetne sorolni.
Ugye itt általános stratégiát azért nehéz megfogalmazni, mert egyrészt a lakáspiaci igények is szerteágazóak, tehát lehet, hogy ha 10 különböző embert megkérdeznénk, aki lakásvásárlás előtt állt, az 10 különböző élethelyzetben van, és mondjuk Magyarország 10 különböző településén vagy település típusán szeretne ingatlant vásárolni. Márpedig ugye ez a fajta lokalitás abszolút jellemző az ingatlan piacra, tehát nagyon kicsi az átjárás mondjuk a debreceni, meg a várpalotai lakáspiac között, mert a mi magyarok általában ilyen 25-30 kilométeres sugarú körben éljük le az életünket. Ezt egyébként a költözések statisztikái is alátámasztják. Viszont az biztos, hogy aki 2021 végén azban gondolkodott, hogy szeretne lakást vásárolni, az onnantól kezdve két alapvető csoportra bontható, szükségem van-e hitelre, vagy nincs szükségem hitelre. Azt azért nyilván nehéz elképzelni, hogy valakinek semmi külső forrásra ne legyen szüksége, mert nagyon kevesen vannak azok, akik manapság egy lakható ingatlant mellényzsebből ki tudnak fizetni. Budapesten ez már ilyen 40-50 millió forint az átlag, és aki meg mondjuk agglomerációs övezetbe költözik, és most nem csak a budapesti agglomerációban gondolkodom, hanem a többi nagyváros agglomerációs övezetére, ott is több 10 millió forintnál kezdődnek ezek az ingatlanok, ráadásul ezek ugye nagyobb alapterületűek, ezért összességében nem kerülnek kevesebbe, mint mondjuk például egy nagyvárosi lakás, csak egész egyszerűen nagyobb, van kertje, más jellemzőkkel rendelkezik. Ugye, aki 2021 végén így tekintett a jövőbe, nem tudta még, hogy mi minden fog történni 2022-ben, és ott biztos, hogy egy erős stratégia volt az új lakás, mert akkor még ugye élt a zöld otthon program. 2,5%-os fix, végig fix kamatozású hitellel, ráadásul, hogyha gyermekekkel költözött valaki, akkor még ehhez a 0%-os zöld csok hitelt is tudta igényelni. Tehát egész egyszerűen ez egy olyan utolsó utáni reménysugár, vagy egy ajándéka volt a Nemzeti Banknak, tulajdonképpen ez a Nemzeti Bank programja volt, de igazából nagyon valószínűtlenül előnyösebb helyzetbe került az, aki ki tudta használni ezt a lehetőséget, mint hogyha valaki a piacról kellett, hogy finanszírozza magát, mert még 2022 tavaszán is már 5-6-7%-nál jártak a piaci alapú lakáshitel kamatok. És ugye itt a Zöld Otthon program az energiahatékony új lakásokra volt kihegyezve, és amikor ez elindult, akkor még szerintem senki sem gondolta, hogy itt a szomszédunkban egy olyan háború fog kitörni, aminek elsődleges elszenvedője az energia szektor lesz, legalábbis a megugró energiaárak miatt. Pontosan, hát ők lehet, hogy éppen a haszonélvezői, de mint lakossági fogyasztók, azért mi sem tudtuk megkerülni azt, hogy ne szembesüljünk azzal, hogy nyártól, mert 2022 nyarától változtak a rezsiszabályok is, a rezsiköltségek is, és ugye, hogy visszakössek az építőipari példára, azért egy új építési ingatlan pusztán a jogszabályt előírások miatt is sokkal energiahatékonyabb, sokkal korszerűbb anyagokat használnak föl most, mint 50 évvel ezelőtt egy ház vagy lakás építésénél a beruházók. Tehát ebből a szempontból duplán nyerhetett az, aki mondjuk 2021 végén új lakás vásárlására adta a fejét, de hogyha meglépte a vásárlást, és mondjuk használt lakást vásárolt, az sem járt rosszul, mert egyrészt nyilván sokkal alacsonyabb hitelkamatok mellett tudott még hitelhez jutni, és finanszírozni az egész ügyletet. Másrészt pedig így egy évvel visszatekintve 2021 végére, még mindig gyakorlatilag 8-10-15%-kal magasabban állnak most az ingatlan árak, mint akkor. Most más kérdés, hogy mit hoz majd 2023, de azért az igencsak valószínűtlen, hogy egy év alatt 8-10%-os országos szintű áresés következzen be, mert mindig ez azért is egy csak egy személyes gondolatot, ha megosztok. Sokan kérdezgetnek, amikor arról beszélgetünk, hogy mennyivel drágultak az ingatlanok. Az elmúlt 7 évben sokan kérdezgetnek, hogy fú, de jó ez, de mikor fognak már csökkenni az ingatlan árak, mert már nagyon szeretnék venni, és majd én inkább megvárom, amikor csökkennek. Na most csökkennek, de igazából nem sokan örülnek ennek a folyamatnak, mert és itt hoznám vissza azt a gondolatot, amit korábban mondtam, hogy a lakáspiaci árak azok általában más tényezőknek a lecsapódásaként értelmezhetők, és általában akkor csökkennek az ingatlanok, amikor valami nehézséggel szembesül a gazdaság, vagy nehézséggel szembesül a piaci szereplőknek a nagy többsége. És itt az egyik ilyen nehézség a megugró hitelkamatok, amit ugye az infláció indukált, és most lehet, hogy csökkennek az ingatlanárak, de azért sokan nem fognak mosolyogva egymás sarkát taposva ingatlant venni.
Tehát ezt úgy kell elképzeljük, hogy januárhoz képest, egy tavaly decemberhez képest alakult ki ez a 8-10-12%-os áremelkedés, de ennek az éven belüli lefutása az úgy alakult, hogy a nyár közepéig végig egy folyamatos emelkedő tendencia volt, és ősztől tapasztaljátok azt, hogy stagnál, vagy adott esetben akár csökkennek is a...
Abszolút. Tehát szeptember óta azt látjuk, hogy alig mozdultak valamit az ingatlanárak, legalábbis a kínálati piacon, és ugye ez azért az adásvételi árszinteket is meghatározza, mert nyilván mindig és mindenkor voltak alkuk az ingatlan piacon. Voltak olyan időszak, amikor ez fölfelé alkudoztak a vevők. Azért ez 2016-7-8 után már inkább az esetek túlnyomó többségében lefelé történt ez az alkudozás, és ez az alkupozíció is jelentősen növekedett. Tehát a 2019-20-as még 3 2,5-3%-os átlagos alkupozíció, most már átlagosan 5-6%, de igazából már van, aki a 8-10%-ot sem kell, hogy nagyon elképzelhetetlennek tartsa. És ugye itt jön be az, hogy mennyire gyorsan változnak át a gondolkodásban a vevők és az eladók fejében lévő képek. Itt elsősorban arra gondolok, hogy aki például ingatlant adna el, és már egy picit előrelát, és látjuk, hogy vannak a piacon ilyen előrelátó tulajdonosok, akik még ősszel egyre többen hirdették meg eladásra az ingatlanokat, mert tudták, hogy valószínűleg olyan ingatlannal rendelkeznek, ami nem a jövő slágerei lesznek, mondjuk egy nagy alapterületű, kisebb településen található, több generációs, kedvezőtlen energetikai adottságú ingatlant, aki hamarabb elad, az bizonyos szempontból beljebb van, mert ha már muszáj lesz eladni, például azért, mert változtatni kell az élethelyzet miatt a lakhatási körülményeken, és muszájból kell értékesíteni, akkor sokkal rosszabb az alkupozíciója, és nem kizárt, hogy lesznek olyan ingatlanok, ami akár 20-30 vagy ennél nagyobb mértékű áresést is kénytelenek lesznek elkönyvelni. Mert, és itt azért fontos ez, hogy elkönyvelni, tehát hogy ténylegesen realizálni, mert ugye az magyar emberek túlnyomó többsége, több mint 90% a saját tulajdon ingatlanban lakik. És egyébként ez ebből azért nagyon érdekes dolgokat ki lehet hozni, tehát hogy például mekkora a lakosság vagyona ebben az ingatlan, az egy nagyon sarkalatos tényező, de ezek igazából, ez olyan vagyon, amit sose tudunk készpénzre váltani, tehát ebből nem tudunk elmenni hétvégi bevásárlást csinálni, vagy világkörüli utazást, hiába van a lakosság túlnyomó többségének, mondjuk több 10 millió forintos vagyona. Ez egy nem realizált vagyon, és hogyha viszont ez a növekmény, amit az elmúlt 7 évben 2-3-szoros ingatlanárak formájában megnyertünk, ezt még nem realizálták, vagy csak nagyon kevesen, akik éppen aktuálisan ingatlan tranzakcióban részt vettek, de hogyha ez most csökkenésnek indul, akkor sem számítok arra, hogy egy év alatt ilyen 8-10%-os áresés menne végbe, mert ha visszaemlékszünk, hogy mi volt 10-15 évvel ezelőtt, a 2008-as válság, amikor 2010 és 14 között begyűrűzött az ingatlanpiacra, ott is 4 év alatt 25%-kal csökkentek az ingatlanárak, ami azért éves szinten egy ilyen 4-5-6%-os áresésnek felel meg.
Tehát akkor össze tulajdonképpen az történt, hogy olyan eladók is megjelentek a piacon, akik tulajdonképpen reagálni voltak kénytelenek a megváltozott gazdasági helyzetre. Legyen szó akár a saját vagyoni helyzetükről, vagy arról, hogy fölmérték, hogy a lakást, amiben laknak, vagy rendelkezésükre áll, ezt ilyen feltételekkel nem fogják tudni eladni a jövőben, hiszen minden, az egész piac az energiatakarékos megoldások felé fordul, és ezek az ingatlanok értékelődnek föl igazán, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek. Tehát volt egy kínálatbővülés is ősszel, és volt egy párhuzamos egy kereslet visszaesés is, reagálva arra, hogy az infláció elszabadulása, a hitelkamatok emelkedése miatt inkább kétszer, hanem háromszor meggondolták azok, akik egyébként elszántnak tűntek mondjuk még fél évvel korábban, hogy lakást vásárolnak, hogy belevágjanak ebbe a boltba.
Igen, ezt mi úgy szoktuk nézni, hogy ugye most már amikor valaki ingatlant ad, vesz, akkor általában az interneten keresgél, és ugye az ingatlan.com-on egy hónapban több mint 3,5-4 millió felhasználó látogatja az oldalt. De igazából a látogatottság azért az nem sokat mond, szerintem, mert aki például csak éveken keresztül vágyakozva nézi a kínálatot, hogy ez milyen szép, vagy az milyen ronda, mert ugye van, akinek ilyen extrém, talán fétise a csúnya ingatlan hirdetések nézelődés, és azon való bosszankodás, azért az még nem egy komoly szándékot fejez ki. Ami viszont komoly szándékot kifejez, az, hogy föl is hívom a hirdetőt, és ezt tudjuk mérni. És érdekes, hogy ezt utoljára 2019-ben vetettük össze a KSH számaival, és az ingatlan.com-on leadott telefonhívások vagy érdeklődések, azok település szinten és havi bontásban is 90%-ban együtt mozogtak, tehát korreláltak az adott település ingatlan adásvétel változásával. Ez nem azt jelenti, hogy egy hívás egy adásvétel, de hogyha több a telefonhívás, akkor több az eladás is. És ez egy nagyon erős mutató, és azt láttuk, most visszatérve az aktualitásra, hogy őszre kb. 30-40%-kal estek vissza az érdeklődések. És egyébként ezt nagyjából ezt tükrözik az MNB hitelezési adata is, hogy a hitelezés is kb. 30-35%-kal esett vissza. És egyébként ez olyan szinteket ért el, ez szintén csak egy érdekesség, hogy ugye Magyarországon a saját tulajdonú ingatlan az mindenkinek a vágyainak a netovábbja, de most olyan helyzet alakult ki, hogy a kiadó lakások iránt van egy stabil kereslet, annyira stabil a kereslet, hogy szeptember óta gyakorlatilag fej-fej mellett halad Budapesten az eladó lakások és a kiadó lakások iránti érdeklődések száma, és ilyen korábban még nem nagyon volt. Lévén amiatt is, hogy körül 9-szer annyi eladó lakás van a piacon, mint kiadó, meg alapvetően az emberek inkább saját eladó ingatlanban gondolkodnak Magyarországon. Tehát, hogy nagyon gyorsan reagált az ingatlanpiac kereset és kínálati oldala, de amíg ez a tényleges adásvételekben megmutatkozik, azért az több időt vesz majd igény.
Ez a 30-40%, ez hogy néz ki területi eloszlásban? Egyenletesen oszlik el az országban, vagy azért Budapesten intenzíve maradt az érdeklődés, ellenben mondjuk Kelet-Magyarországgal, ahol csak feltételezem, ott esetleg visszaeshetett, vagy pont más mutatnak ezek a számok?
Nagyjából egyenletes. Most lehet, hogy plusz-minusz néhány százalék van itt-ott eltérésben. Amúgy egyébként az is érdekes, hogy mennyire ezek a területi viszonyulások hogy megváltoztak. Tehát a 2000-es években is még azért az volt a jellemző például Budapesten, hogy Buda drága, Pest olcsóbb, és ha valaki ingatlant akart venni, és nagyon fel akart vele vágni, akkor ő csak Budán nézelődött, Pestet meg kevésbé. 2010-es évek közepére meg inkább az volt a trend, tendencia, hogy a belváros értékelődött fel, és teljesen mindegy, hogy Buda vagy Pest, az ötödik, az első kerület, ezek voltak a hatodik kerület, ezek voltak a legértékesebb részei az ingatlanpiacnak, és most megint kezd visszaállni egy Buda-Pest viszonyulás az ingatlan árak tekintetében, meg az albérlet árak tekintetében is, és nyilván itt az ország, tehát hogy az ország különböző régió is alapvetően megváltoznak, mert amikor a legdrágább településeket vizsgáljuk, hogy hol kerülnek legtöbb az ingatlanok, akkor például ott van már az élbolyban Debrecen, ami Kelet-Magyarország egyik regionális központja. Nyilván ez érthető az ott történt beruházásokat, meg jövőbeni beruházásokat is tekintve, de kezd kiegyenlítődni ez a fajta, például Budapest vidék megosztottság. Inkább a nagyvárosok tekintetében érezhető ez a záródó olló, mert igazából most már egy-egy megyeszékhelyen olyan árakon cserélnek gazdát az ingatlanok, amit 3-4 évvel ezelőtt budapesti árszinteknek volt tekinthetők. Tehát ebből a szempontból ezek a fajta változások, és ez a fajta keresletcsökkenés és kivárás az ország egészét jellemzi.
Ha a lakástípusokat nézzük, panel, családi ház, lakóparki, társasházi lakás, akkor és az arányokat veszük figyelembe, akkor melyik érték előtt föl leginkább 2022-ben?
Ugye ez azért egy érdekes kérdés, mert a 2010-es évek közepén volt egy KSH kutatás, amikor a lakáskörülményeket vizsgálták, és ott ott azt is megkérdezték az akkor elmúlt néhány évben résztvevő, adásvételben résztvevő érintettektől, hogy mik a lakás céljaik ne továbbja, és az jött ki a kutatásból, hogy egy átlagos magyar válaszadónek az álmainak a ne továbbja egy saját tulajdonú kertes ház. És egyébként ez nagyjából abban is megfigyelhető, hogy amikor a gyerekeket nézzük az óvodába, ők se panellakást rajzolnak 50 négyzetméteres, hanem egy szép kertes házat. De ez nagyon sokat változott, mert ugye a 2000-es években, vagy a 90-es években volt egy kiköltözési hullám az agglomerációban, utána a 2010-es évek közepén, pont egyébként a válságot követő években volt egy nagyon erős visszaköltözés a belváros, a nagyvárosokba és a belvárosba. Majd ugye a COVID hozta ezt a új kiköltözési hullámnak a felerősödését, amit egyébként zárójelben megjegyzek, nem a COVID idején kezdődött meg, hanem a magas ingatlanárak miatt a lakosság már saját döntése miatt is az agglomerációba költözött, mert ott a nagyon sok a vásárló ott találta meg megfizethető áron azt az ingatlant, ami az új élethelyzetének megfelelőnek volt tekinthető. Tehát volt azt, erre ráerősített a COVID, és most az új energia helyzet pedig megint a nagyvárosi, főleg kisebb alapterületű ingatlanokat helyezi előtérbe. A panellakások helyzete az ebben a összefüggésben nagyon érdekes, mert ezek iránt nagyon stabil a kereslet. Eleve egyébként, ha jól emlékszem, a legutóbbi mikrocenzus adatai alapján 1,5 millió ember lakik Magyarországon panellakásban, tehát egy abszolút szemmel látható része a lakosságnak. És azért egy panel lakásnak van egy 30%-os árelőnye egy hasonló helyen lévő, hasonló állapotú téglaépítésű lakáshoz képest, és ilyen ingatlan árak mellett ez a 30% akár több millió forintot is jelenthet. Adott esetben lehetnek olyan környezetek, ahol ez már 10 milliós nagyságrendet ér el a különbség. És ez nagyon erős vonzerő a panellakások számára, és amikor nyáron kihirdették az új rezsiszabályokat, és bejelentették, hogy a távhő nem változik, akkor mindenki azt hitte, hogy na, itt most egy újabb nagy panelboom lesz, de ugye azt nagyon sokan figyelmen kívül hagyták, hogy egy panellakásban a rezsi már most sem volt nagyon-nagyon olcsó. Tehát, hogyha tényleg az lett volna a döntés, hogy aki panellakásban, akik annak nem kell gáz után fizetni, akkor persze elképzelhető, hogy tovább zakatoltak volna a panelárak, de igazából a panellakások esetében az történt, hogy nem történt semmi, tehát továbbra is forintra ugyanannyit kell fizetni, amint eddig, de az azért nem volt kiemelkedően alacsony összeg. Tehát ebből a szempontból ott megmaradt ez a stabil kereslet, de ott nem
változott. És akkor ez ősszel sem bicsaklott meg és annyira ezek szerint, mint az egyéb lakástípusok.
Ugyanazok a tendenciák voltak jellemzők a panellakásokra is, mint a többi ingatlanra, tehát a kisebb, főleg panelprogramos ingatlanoknál, amik energiahatékonyabbak, ezek keresettebbé váltak, de pusztán azért, mert hogy távhővel volt a fűtés, ez nem jelentett automatikus jegyet arra, hogy akkor növekedjen az ingatlan értéke mondjuk 5-10-15%-kal.
Nem az értékre gondolok, hanem a kereslet.
A kereslet. A kereslet sem változott. Pusztán amiatt, hogy távhő
volt a fűtés. Az a 30-40%-os visszaesés, amit az érdeklődéssel összefüggésben említettél, akkor az alapvetően nem a panellakások piacán jelentkezett, hanem a többi szegmensben volt tapasztalható?
A panellakások, azok a több a tendencia az illeszkedett, csak ott nem 40% volt a visszaesés, hanem 28. De igazából abból a szempontból nem változtat a tényen, hogy szinte minden ingatlan iránt sokkal kevesebb most a vevő, és akik én úgy szoktam mondani, hogy vannak többszörösen hátrányos helyzetű ingatlanok a piacon, vagy lesznek valószínűleg. Ezek a nagy alapterületű, kisebb településeken, adott esetben az agglomerációs övezetekben is lehetnek ilyen ingatlanok, amik kedvező energetikai adottságokkal rendelkeznek, nem korszerű a fűtésük, adott esetben nincs is rajtuk szigetelés. Ezek közé tartoznak egyébként a klasszikus kádárkockák is, amik nyilván sok kihívással fognak szembenézni a jövőben. Ami egyébként abból a szempontból azért fontos megemlíteni azt is, hogy nem lehet, tehát amikor így sajnálkozva beszélünk az ingatlan állomány minőségéről, akkor valahogy kimondatlanul mindig van egy ilyen neheztelés a társadalomra, meg a tulajdonosokra, hogy hát elhanyagolták évtizedekig a lakásfelújítást, milyen jó lett volna ezeket megcsinálni, de igazából szerintem lehetünk megértőbbek az ingatlan tulajdonosokkal, mert ha belegondolunk, hogy relatív értelemben milyen alacsonyak voltak az energiaárak Magyarországon folyamatosan az elmúlt évtizedekben, nagyon sok esetben egy energetikai felújítás nem érte meg. Tehát, és ez nem is kell egy társasházban lakó 80-90 éves tulajdonosnak lenni, aki azt mondja, hogy ő már nem vág bele ilyen közös felújítás, mert ő ezt már úgyse érné meg, hogy kitermelődjön, hanem egy egyszerű mondjuk szigetelés is olyan költséggel járt, ami mondjuk lehet, hogy évtizedek alatt térült volna meg, és ezt az ingatlan piacon az is megmutatta, hogy nagyon-nagyon kicsi volt a különbség a rezsiköltségekben egy nagyon rossz, vagy egy nagyon jó állapotú, meg egy kevéssé rossz állapotú ingatlan, vagy még egy lakható állapotú, de azért nem top kategóriás, nem jó minőségű műszaki tartalma rendelkező ingatlan között. Tehát, hogy ez a rezsi különbség, ez nagyon kevés volt. És ez egyébként ezt mi abból látjuk, hogy abszolút nem is érdekelte ez a vevőket. És ezt indirekt módon ezt onnan lehet látni ennek a változását, hogy amikor bejött ez az új rezsihelyzet, akkor a tulajdonosok nem csak a szép kertről, a homestaging-elt szobáról kezdtek el fotókat föltüntetni, hanem elkezdték befotózni a rezsiszámlát, és kitették az ingatlan hirdetésekhez, ami egészen szürreális tapasztalat volt számunkra, úgyhogy gyorsan ki is egészítettük a hirdetési paramétereket az átlagos energia, meg gázfogyasztással, hogy ott is föl lehessen ezeket az értékeket tüntetni, mert szemmel láthatóan a vevők számára ez nagyon-nagyon fontos szemponttá lépett elő. Hirtelen.
Ugye átbeszéltük, hogy annyi a bizonytalan faktor, ami a piacot érinti, hogy tulajdonképpen közszurkálás lenne arról beszélnünk megalapozott, hogy mi várható 2023-ban, de én mégis erre kérnélek, hogy legalább azt próbáljuk megjósolni, ha úgy tetszik, hogy ez a lejtmenet, ami most az ősszel kialakult a piacon, ez meddig tarthat? Mi az, ami kimozdíthatja ebből az állapotból a piacot? A tél már ezzel fog eltelni, amúgy is gondolom egy gyengébb szezon a lakáspiacon a tél, tehát valamikor tavasszal rendeződhet-e úgy a kereslet-kínálat viszonya, hogy mondjuk vissza tudunk térni a fél egy évvel korábbi helyzethez, állapothoz.
Igen, most azért is vagyunk nehéz helyzetben, mert most azt látjuk, hogy szakad az érdeklődés, meg nő a kínálat, de ugye ezt nagyon nehéz elválasztani attól, hogy azért a november-december az amúgy sem a legforróbb időszaka a lakáspiacnak, szó szerint értelemben sem. És ami szerintem kritikus lesz 2023-ban, annak egy jelentős része az energiaárakra vezethető vissza. Egyrészt azért, mert ugye a rezsiköltségeket nem csak azoknak kell kifizetni, akik épp költözés előtt vagy után vannak, hanem mindenkinek. Ez hozhat olyan döntéseket most majd a karácsonyi családi asztal körül, hogy bizonyos ingatlanok esetében az eladás mellett döntenek a tulajdonosok, vagy átalakítják a családi ingatlan portfóliót, hogy ha mondjuk van egy idősebb szülő vagy nagyszülő, akik egyedül lakik egy nagy alapterületű ingatlanban, akkor ugye egyik opció, hogy akkor összeköltöznek, de azért erre szerintem kevesebbszer fog ez megtörténni, mint amikor az lesz a döntés, hogy akkor inkább adjuk el ezt az ingatlant, és akkor a nagyszülő költözön egy kisebb, energiahatékonyabb ingatlanba. Tehát ez szerintem okoz majd egy eladási hullámot, legalábbis annak érdekében, hogy a rezsiköltségek kigazdálkodhatóbbak legyenek. Másrészt pedig az energiaárak azért az inflációt is befolyásolják, és mindaddig, amíg az infláció nem tér vissza abba, ha nem is azt mondja, hogy jól megszokott 10% alatti vagy 4-5%-os szintig, addig esély sincs a hitelkamatok csökkenésére. És ez azért fontos, mert az emberek nem azért vesznek föl hitelt, mert nincs jobb ötletük, vagy mert ez lenne az év biznisze, hanem azért, mert ez nagyon sokak számára elengedhetetlenül szükséges a lakáscélok megvalósításához. Tehát már a békeidőben is a lakásvásárlások körülbelül fele az valamilyen hitelhez volt köthető. Ugye, hogyha a jegybanki közlésekre támaszkodunk, és hozzászámítjuk még a babaváró kölcsönt, ami főleg az első lakást szerző tulajdonosok számára nagyon nagy segítséget jelentett abban, hogy a hitelhez szükséges önerőtre adjon egyfajta fedezetet, akkor ez akár 60-65%-ra is visszavezethető volt. Tehát gyakorlatilag a lakásvásárló kétharmada mögött valamilyen hitel állt, és ugye ezek a hitelek nem lesznek olcsóbbak, ha ilyen magas az infláció. Az infláció meg nem lesz alacsonyabb, hogyha az energiaárak nem mennek vissza. Az energiaárak pedig akkor csökkenhetnek hosszabb távon, meg fenntartható módon, hogyha a geopolitikai helyzet is valamilyen szinten rendeződik. De én ebben egy picit talán pesszimista vagyok, abból a szempontból, hogy ha tegyük föl, minden a reményeink szerint alakulna, és holnap után békét kötnének az oroszok meg az ukránok. Vajon mennyi időnek lenne szükséges, hogy ahhoz elteljen, hogy az eddig alkalmazott akár szankciók, akár gazdasági szembenállások elnyűljenek. Tehát itt ennek biztos, hogy lesz egy hosszabb kifutása, és remélem, hogy ez a ez a jövőképem rosszul fog öregedni, és abszolút nem lesz igazam, és 2023 végére már ismét 4-5%-os lesz az infláció, de most én ezt nem tartom egy olyan rövid időn belül valószínű forgatókönyvnek. Ez pedig azt is előrejelzi, hogy ez a 2023-as év az ingatlan piac szempontjából biztos, hogy nem lesz olyan erős.
Abból a szempontból. Azt jelenti például, ne haragudj, hogy mondjuk a tranzakció számot tekintve az idei harmadával, negyedével is csökkenhet akár?
Hát a negyede azért az erős lenne, de nincs, vagy a harmad az erős lenne, a negyedét azt nem zárnám ki, de azért azt is látjuk egyébként, hogy van az ingatlan piaci forgalomnak egy minimuma, egy organikus minimuma, ami ha fene-fené teszik se, csökken ez alá. Jó példa erre a COVID első hulláma, 2020 második negyedévében, amikor konkrétan kijárási korlátozások voltak, tehát bizonyos dolgok kivételeivel nem is hagyhattuk el a lakást. Sok esetben ez értelmezés kérdése is volt, hogy vajon egy ingatlant elmertek-e megtekinteni jogszerűen vagy sem, és arról meg nem is beszélve, hogy ha kimerészkedtünk az utcára, azzal az életünket kockáztattuk. És ez most így utólag persze így lehet, hogy egy hallgató, egy néző, egy mosolyog ezen, de akkor tényleg nem tudtuk. És még ennek ellenére ebben az időszakban csak 50-60%-kal esett vissza a forgalom. Tehát még mindig volt az ingatlan adásvételeknek egy olyan minimuma, ami a legrosszabb körülmények között is megvalósult. Tehát ezért én arra számítok, hogy a jövőbeni tranzakciószámok lehet, hogy 110-120 ezerre esnek vissza, de ahhoz, hogy mondjuk egy 100 ezer alá csökkenjen, ahhoz azért nagyon-nagyon komoly dolgoknak kell, hogy történjenek.
Mekkora ajánlattal adtak be hozzátok ingatlant, ami a topba számított idén, hogyha ezt úgy külön méritek? Tehát melyik volt az a legdrágább, ami bekerült hozzátok ajánlatként ingatlan, és hogyha arról tudsz esetleg valamit mondani, hogy melyik volt az értékesített legdrágább ingatlan?
Ami a top értékű ingatlan.com-on megjelent hirdetéseket, ez bőven milliárd fölött van. Egyébként érdekes, hogy sokszor nem is a friss kínálatból kerülnek ki a legdrágábbak, hanem például az euróban meghatározott értékű ingatlanok azok, amik az élet forgatókönyve megdrágította ezeket az ingatlanokat. A legdrágább, ha jól emlékszem, egy 6 milliárd forint értékű Andrássy úti palota, ami egyébként már évek óta a piacon van, most jelenleg ki van adva, és cégek bérlik, ezért tulajdonképpen a tulajdonosnak nem is annyira sürgős az eladása, de ami azt nem tudom pontosan most így december közepén, hogy melyik volt a legdrágább, ami értékesítésre került, de ezek is milliárd fölötti értékű ingatlanok, ami nyilván ez azért is érdekes, mert általában ezeknek a vevőit szerintem egy kezünkön meg tudnánk számolni, hogy ki az, aki alkalmas lehet egy ilyen ingatlannak a megvásárlására. Szerintem most ezeknek a top értékű, tehát a milliárdos nagyságrendű értéket kitő ingatlannak a vevő is most egy picit visszavesznek, nem azért, mert hogy anyagi problémáik lennének, hanem szerintem egy jövőbeni környezetben ezeket az ingatlanokat jóval kedvezőbb feltételek mellett tudják majd megvásárolni ők is. Ami viszont szerintem a hallgatók vagy a nézők számára érdekes lehet, az, hogy mi az a beugró kategória, ami a piacon vált, mi az a minimum pénz, amivel rendelkezni kell ahhoz, hogy valahova el tudjak jutni egyről a kettőre, és ez azért nagyon nagy növekedésen ment keresztül Budapesten, most már, ha megnézzük, 30 millió forint alatt nem nagyon lehetett eddig lakható, vagy nyugodt szívvel beköltözhető lakást vásárolni, vagy persze lehet, hogyha valaki vesz egy 16-18 négyzetméteres ingatlant, akkor az kijön mondjuk akár 25 millió forintból is. Érdekes, itt már nem a négyzetméter árak számítanak, hanem ezek ilyen darabáras ingatlanok, hogy ez a legolcsóbb, tetszik, nem tetszik, de azért egy 16-18 négyzetméteres ingatlanban lakni azért az komoly kihívás jelent a vevők számára, de az biztos, hogy szerintem sokkal többen fognak kompromisszumot kötni mind eladói oldalról, árak tekintetében, hogyha muszáj lesz eladni, mind pedig vevői oldalról az igények tekintetében 2023-ban.
Balogh László, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.